Szép napot kívánok, kedves kollégák! Először is elnézést kérek itt a cseréjért, de úgy látszik, hogy itt az előbb azt hiszem Ritter Dávid kollégám elemezte, hogy az információs technológia hogy jár elől a felhasználók előtt. Hát most nem tudom eldönteni, hogy a technológia jár elől, mert hogy a Windows 8 az nem akart itt abszurd látszódni. Tehát visszatértünk a hagyományos vonalhoz. Azért is ragaszkodtam egy picit a prezentációhoz, remélem, hogy ez működni fog, mert a MOOC-kal kapcsolatban megkérdeztem három professzort is, akit itt szeretnék megidézni majd. És ez a három professzor a világon elég messzi van egymástól, az egyik a Harvardon tanít, a másik Floridába, a harmadik pedig Magyarországon, és hát az ő véleményüket is szeretném egy picit ide bevarázsolni. Azért is, mert ugye manapság rengeteget beszélünk a MOOC-ról, és ma már volt itt szó egyszer róla, éppen a Ritter Dávid előadásában is, éppen egy picit a magyar felsőoktatás felé tett egy-két kérdést a MOOC-kal kapcsolatban. Én a magam részéről abszolút nem szeretnék, vagy nem is tudok semmiféle olyan konklúziót ma itt megfogalmazni ebbe a 20 percbe, hanem inkább szeretném a feszültséget tovább növelni egy picit, és az itt ülőknek szeretném azt mondani, hogy gondolják tovább, és végig gondolni, hogy vajon ez a bizonyos konnektor, amit itt az LKF részéről mi itt bedugtunk, az vajon működhethető, és a magyar felsőoktatásnak van egy ilyen konnektora. Magáról a MOOC-ról gondolom az itt ülőknek nem kell különösebben mondanom semmit, hiszen jól tetszenek ismerni, ugye egy új jelenség a világban. Megmagyarázni, hogy ezek a jelenségek miért jönnek, nem könnyű. Nem könnyű, én jó magam ezt úgy tenném, hogy mindenki érzi, hogy egyfajta változás, paradigmaváltás van a világban. Ugye, amikor itt vagyok Sárospatakon, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy a nagy paradigmaváltó az végül is azért Comenius az itt volt 1650-ben, amikor a fejedelem asszonynak oda tette a kérdést, hogy akkor hoz-e nyomdát ide az iskola mellé, meg két nyomdást, mert akkor lesz tankönyv, ugye 200 évvel a könyvnyomtatás után. Hát most ez a paradigmaváltás a digitális átállást jelenti egyrészt, másrészt pedig nagy kérdésként vetődik fel az is, hogy az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban egy picit a tömegoktatás felé haladtunk erőteljesen, hogy úgy mondjam, beszorultunk az iskola falai közé, vagy az osztályterem falai közé. Egy ideje, nem is olyan régen, 10-20 éve, azt veszük észre, hogy egy megfordított folyamat van jelen pillanatban, és minthogyha ezek a falak, ahogy szokták mondani egyesek, hogy kitágulnak, én merem mondani, hogy mintha kezdenének leomlani is. Mintha leomlanának, és új oktatási formákat próbálunk találni, és hát ide sorolható ez a MOOC-nak nevezett oktatási forma is, aminek van 3-4 olyan jellemzője, ami jól meghatározza ezt. Ugye, hát az első az, hogy tömeges, a második az, hogy egy nyitott oktatási forma, és valami módon ugye az online-hoz kötődik. Hozzáteszem, hogy napjainkban épp a falak leomlása miatt, illetve a felhasználók igényei miatt egyre másra új-új oktatási formák fogalmazódnak meg. Éppen itt a szünetben hallottam, hogy ettől egy kicsit eltérően nem online, hanem olyan oktatási formát kínálnak, ami biztos, hogy nem ad papírt például, de rendkívül jó felkészültséget biztosít, és a felkészültség mellé állást is kínál. Tehát olyan kurzusokat kínálnak, ami papírt nem ad ugyan, de rendkívül jól felkészít, és utána megkapja az illető az állást is. Hát éppen, ahogy hallom, Miskolcon programozókat fognak képezni így, ilyen formában. Itt látjuk sorból, hogy rengeteg ilyen kérdés felvetődik, de hát ilyen rövid előadásban én erre nem is akarok nagyon válaszolni ezekre a kérdésekre, hanem inkább először hallgassuk meg ezt a professzor urat, aki Richard Cornell, aki a Florida Állami Egyetemnek a professzora, és volt szerencsénk az ősz folyamán megkérdezni őt, hogy mi a véleménye a MOOC-ról. Hát azért érdekes, amit ő mond, mert nem fiatal ember, Nagyon fiatalos egyébként, de azért nem fiatal ember, és nagy tapasztalattal rendelkezik. Hát ő az első mondatban mindjárt azt mondja, hogy ő nem szereti a MUK-ot. Majd tetszenek látni. Nézzük, mit mond.
I'll probably get shot for saying this, but I have little affection for MOOCs. I think it desensitizes education. How can you possibly work with 100, 200, 3,000 students at one time? Where's the element of feedback? How does the student know anything about, really, how do you understand what they know? It's mass production of education, and it's not to my liking. I want to see or feel or touch when I'm teaching, and you can't do that with.
Hát látjuk, hogy ő miért nem szereti. Ő a tanításba szereti, ha van visszacsatolás, ha van érzékiség, ugye van empátia, ugye, és ezt rendkívül soknak tartja. Épp ezért egyébként a MOOC-okat nagyon sokféleképpen, sok-sok jelzővel ellátták. Itt látjuk ezen az ábrán, hogy egy-egy funkciónak, egy-egy jelenségnek próbálunk a MOOC-kal társítani. Hát ilyen ugye az ex-MOOC, ugye, ami egy valami fajta fix tartalomhoz, ez egy klasszikus MOOC, ugye, de van mini-MOOC, ugye, van C-MOOC, van szinkron-asszinkron MOOC, ugye, made MOOC, és van koncentrált csoportmunkára épülő MOOC, vannak futókurzusok, amiket beépítünk egyébként a hagyományos képzésbe, és vannak az úgynevezett adaptív személyiségközpontú MOOC-ok. Egyáltalán hol találkozunk a legtöbb ilyen kurzussal? Ez azért egy fontos kérdés, mert ha a térképet megnézzük, akkor rögtön azt látjuk itt ezen is, hogy az Egyesült Államok az valami fantasztikus módon, igen, nagy számba felelhetően működteti ezeket a MOOC-okat. Majd rájövünk mindjárt a következő diaképen, hogy mi is ennek az igazi oka. Ugye, amit mindig hiányolunk, az éppen Európa. Látjuk, hogy Európában az Egyesült Királyság és Spanyolország egyébként, ha a legújabb ilyenfajta MOOC kínálatot megnézzük, akkor nagyon-nagyon sok spanyol kurzust találunk Európában. Miért érdekeltek a befektetők? Ugye felvetődik a kérdés, mert hát majd látni fogjuk, hogy lényegében a MOOC az nem más, mint egy igazi befektetés. Ugye ezen a képen látjuk, hogy mintegy 2 milliárd potenciális tanuló van szerte a világon. És akkor, ha még hozzátesszük, hogy ott van az a fogalom, hogy élethosszig tartó tanulás. És ez az élethosszig tartó tanuláshoz még hozzájönnek olyan jellemzők, amelyeket maga az élethoz. Hát csak gondoljunk bele, hogy akkor kell tanulnunk, amikor motiválatlanok vagyunk. És igazából akkor szeretünk tanulni, amikor motiváltak vagyunk, akkor viszont szeretünk tanulni. Hát ugye én már mondhatom ebbe a korba, ugye, mert átéltem egy jó pár ilyet, hogy bizony 14-18 éves korban nem szerettem tanulni. Érdekes, 40-50 éves korban az ember rádöbben, hogy van olyan, amit nem tud. Milyen jó lenne elsajátítani. Na hát ezekre nagy valószínűség szerint nagyon-nagyon jók a MOOC-ok, és ráadásul ugye ez potenciális 2 milliárd tanulót jelent. A következőkben azt látjuk, hogy évente 400 milliárd dollárt költenek az amerikai egyetemeken. Ez egy óriási szám. Ugye ezen a képen látjuk, hogy ha összeadjuk az Amazont, az Apple, a Google, a Facebook és a Microsoft költségének együttesesen mérje el ezt az évente 400 millió dollárt. És hát jelenleg 10 millió diák legalább egy MOOC-on részt vesz. Elővettem egy hirdetést, mégpedig egy ausztrál hirdetést, direkt nem amerikait, hogy vajon egy ausztrál MOOC hirdető az egy plakáton mit is jelentett meg. Hát ugye arra bíztat, hogy tanuljál két helyen. Mert gondolja, hogy egyik helyen formális képzésbe, a másik helyen meg legyen a MOOC képzés. Ugye ez az opentostudy.com nevezetű oldal, érdemes felkeresni egyébként. Ugye az első oldal mindjárt ott van, hogy ingyenes a képzés, felsőfokú szakképzést adok költségek nélkül. A jellemző is rögtön jól látható, online magas színvonalat kínál, interaktív felületet kínál, és rövid, mindössze 4 hetes kurzusokat. Mit tanulhatsz? Hatalmas a kínálat. Hát látjuk a weblapjukon, hogy táplálkozástól a pénzügyi tervezésig minden megtalálható. Kinek? Hát ugye elsősorban neked, meg a szomszédlánynak, meg az egész életen át tanuló fiúnak, meg az oktatóknak, meg minden kíváncsi tanulónak. Tehát valamennyiünknek kínálják ezeket a mukkokat. Hogyan működik? Ad egy algoritmust, menjél végig rajta, és látod, hogy milyen egyszerű. Regisztrálj be az opentostudy.com-on, ez egy egyszerű dolog. Vegyél részt 4 modulon, 4 hét alatt. Nézd meg a témához kapcsolódó mindössze 6 perces videókat. Teszteld a tudásodat online játékokkal. Lásd, hogy jó úton haladsz-e. Vegyél részt az interaktív online kurzusokon. Teljesítsd a heti penzumot, és végezz el a 4-ből legalább 3 penzumot, és utána ünnepelj. Mi a helyzet Európában? Hát a legfrissebb európai helyzetképet próbáltam itt megjeleníteni. Itt azt látjuk, hogy jelenleg, ugye ez március 6-ai állapot, 1066 ilyen mukot kínálnak Európába, és márciusban indulni fog 54 ilyen muk, 54 ilyen lehetőség. Hát, hogy ez sok vagy kevés, hát nyilván az amerikai kínálathoz ez rendkívül kevés, mondhatnánk. És hát, ha beírjuk a keresőmotorba, ugye a Google-be, hogy vajon magyar nyelven mit is ad fel, akkor első helyen látjuk, hogy van egy igazi magyar muk, ez pedig a K-muk, amit az Óbuda Egyetem hozott létre, a Kárpát-medencei tanulni vágyóknak kínál különböző kurzusokat több intézmény összefogásával, köztük a szerződést aláírta az Eszterházi Károly Főiskola is. Aztán hát a mukoknak hihetetlen sok változata, egyre másra jelennek meg különbözőek, ha kiveszünk belőle egyet-kettőt, dogbok, smok, spok, ugye, látjuk, hogy szinkron, massive online kurz, small, kicsi, privát online kurzusokat is kínálnak. Ez már egy nagyszerűség, mert 15-20 hallgatónak kínálják egyszerre. Vagy a big open online kurz, ami szintén nem tömeges, de azért elég nagy számú hallgatónak. Vagy a megosztott kurzusok, amikor több intézmény hallgatói egy adott tartalmat használnak, de a tutorok azok különbözőek intézményenként. Hát látjuk, hogy itt egyfajta értékelés, egy SWOT-analízist látunk, nem akarok végigmenni rajta, majd ha valaki a prezentációt kézbe veszi, akkor láthatja, hogy összeszedtünk mindenféle lehetőséget, veszélyt, erősséget és gyengeséget, ami a mukkokkal kapcsolatos. Az elsősorban látszik a lehetőségek közül azért, hogy ez egyfajta reputáció. Tehát az intézmények vezetői, vezetősége, az láthat nyilván benne fantáziát. A veszély az nagyon sokféle. Virtuális alma mater, de furcsán hangzik, ugye, elvégeztem egy intézménybe valamilyen kurzus, de soha nem láttam az intézményt. Soha nem láttam ezt az alma matert. Ugye, tudni kell, ugye, hogy például Magyarországon nagyon erőteljesen befolyásolja ezt mi? Az, hogy a távoktatással a mukot megelőző korszakban rendkívül nagyok voltak az előítéletek. Hát ugye itt épp oda is írtuk, hogy a Veréb is énekes madár, ugye csak távoktatással végzett. Nagyon sokszor elmondtuk, bár hozzáteszem halkan, hogy azóta sokat változott a világ. Sokat változott, és olyan tartalmaknál, amire soha nem gondoltuk, hogy távoktatással meg lehet tanulni, ma már sokszor kizárólag távoktatással teszi. Például gondoljunk csak az orvosképzésnek, mennyi-mennyi tartalma átkerült szimulációs helyzetekbe, lényegében távoktatásra. Lehet, hogy egyszer a tanárképzésben is jelentősen megjelennek az ilyenfajta kurzusok. Ugye erősségei azok mindenképpen vannak természetesen, ugye jó hírnév, valós idejű interakciók, és így tovább. És hát a gyengeségek, azok is vannak jócskán, ugye. A professzorokat nem nagyon lehet látni az ilyen kurzusokban. Ugye a finanszírozás, üzleti modell szükséges, hogy van egy intézményben innovációs elhatározás például. Tehát nagyon sokrétű az ilyenfajta SWOT-analízis. Mi a helyzet Magyarországon? Itt megpróbáltunk összehozni egy látleletet, hogy mi történt 97 óta. A hazai kezdeményezés az lényegében Nyíri Kristóf professzor nevéhez fűződik. Egyébként talán érdemes Nyíri Kristóf nevét azért is megemlíteni, mert valamikor 96-ban ő hívta fel a figyelmünket az oktatás területén, hogy nagyon vigyázzunk, mert a gyerekeknek a tanulási tere, a játéktere az egyre jobban kezd hasonlítani a felnőttek munka teréhez, szórakozottató teréhez, illetve azokhoz a térhez, ahol üzletelnek. Ugyanazon eszközöket használják, mint ma a gyerekek. Ugye ez akkor egy nagyon furcsa jelenség volt, ma már látjuk, hogy így van, több példát lehetne rá mondani. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete 2000-ben egy projektet végigvitt, például Nyíri professzor amerikai diákokat tanított, hát egyfajta hasonló ilyen nyitott módszerrel. Nem sokkal utána az EKF elkészített egy teljes szakot egy ilyen távoktatásra, online kurzusra, mégpedig érdekesség, hogy a WebCity felületet használtuk erre, és elég nagy létszámmal, 160 fővel próbálkoztunk. A karrier csúcsa az, hogy eljutottunk a Szegedi Csillagbörtönig is, és ott is végzett diákunk, ugye? Hát ez egy igazi online kurzus, mert onnan ugye nem lehetett soha kijönni természetesen. A Mindentudás Egyeteme 2002-ben, majd a Mindentudás Egyeteme 2.0 2011-ben, erre jól emlékszünk ezekre. A 2013, ugye többféle dolog is van, megszületik az első európai, 2013 októberében az első európai MOOC-ot kínáló, vagy online kurzusokat kínáló felület. Hozzá kell tennem, most megnéztem, egyedül a Miskolci Egyetemnek találtam benne, ha jól emlékszem, vagy 10 kurzusát, magyarul. Dunaújvárosi próbálkozást mindenképpen meg kell említeni, ez a Polimédia projekt volt, és hát megjelenik a videotanár.hu, ami hasonló célra. 2013-14 ugye megjelenik a MOOC, a tanulás új formája Horváth Gábortól, illetve itt kell megemlíteni Ollé Jánost, aki létrehozza az ELTE-n a Virtuális Egyetem platformot. Az intézmény magyar MOOC hiánya, mint oktatásmódszertani indikátor, Tempus, illetve a 6. oktatási informatikai konferenciáról itt felsoroltunk egy pár előadást, Kovács Miklóstól, Létrei Zolitól, Fodornétó Triszta és Schwab Ágnes foglalkozott ezen a konferencián 2014-ben, igen erőteljesen. Illetve hát itt szintén egy jó pár olyan tevékenységet, például Turcsányi Szabó Mártának egy slide sorozatát lehet látni, ami a MOOC kialakításának módszertanával foglalkozik, és befejezésképpen egy próbálkozás, ami éppen holnap után záródik valami módon, 4 egyetem összefogásával, Széchenyi Egyetem Győr, EGRI Főiskola, Óbuda Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, és olyan nyitott kurzusok készülnek angolul, ami a járműgyártáshoz, a közgazdaságtudományhoz és a tanárképzéshez idomul. Egy közel 1 milliárdos projekt egyébként. Plé Csaba kétféle módon közelíti meg. Plé Csabát mindenki ismeri, mikor erről megkérdeztük, akkor még az EGRI Főiskola professzora volt, és arról beszél, hogy egyáltalán az intézmények mikor fogjanak hozzá egy ilyen MOOC szolgáltatáshoz. Hát nézzük meg, mit mond Plé Csaba.
Yeah, that's an extremely sensitive issue. Sensitive for technical and for social reasons. Technical reasons are that we shouldn't be misled. All those universities which have very successful online courses, like in my field in psychology, Harvard and MIT, have invested a lot of money and a lot of human resources. So even such a rich place as Harvard actually established a new independent firm who is doing this. Because it's a misleading idea to think that, all right, we just make a protocol and then Johnny Smith is going to give his talks and then we make some homeworks, blah, blah, blah. That takes a lot of human effort to develop it really, really well working. So a 1 year online course with all the tasks and so on involves at least 10 human years of work invested. That doesn't mean that you have to prepare it for 10 years. 20 people can do it in a few months. But usually we forget about all these human resources investment. The social problem, so that's the technical problem, the illusions. No, if a university or any higher education institution gets involved in this, then it's a very serious decision where a lot of money has to be moved to these developments.
Hol van akkor a pénz a MOOC-on? Ugye ez egy nagy kérdés azonnal. Mi teszi ezeket a MOOC-ellátókat olyan különlegessé? Hát azért, mert elit intézmények. Itt van az edX, a Coursera, a Udacity, ugye. Látjuk mindjárt, hogy lényegében, ha a befektetéseket vizsgáljuk, ez elhangzott azt hiszem Ádám, Ritter Ádám előadásába is, hogy az edX-hez 60 millió dollárt fektettek be, míg a Udacity 22 milliót, és a Coursera-nál 16 millió dollárt. Hát ha most osztunk-szorzunk, akkor látjuk, hogy ez egy fantasztikus mennyiségű pénz. Ugye? Itt látjuk a Twitterrel összehasonlítva, lehet látni egy számadatot. Hogyan látják viszont a támogatók a befektetéseiket? Nagy kérdés. Hogyan lesz pénz a MOOC-ból? Hát három okot próbáltunk itt összeszedni. Az első az, hogy az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy szponzorálják az osztályaikat, hogy vegyenek igénybe ilyen MOOC szolgáltatást. Tehát az egyetemek fizetnek azért, hogy lehessen a kampuszukon tanított MOOC kurzusok. A tanulók fizetnek a kurzus elvégzésén járó oklevél, de természetesen csak akkor, amikor ha bizonyítványt kapnak. Érte? És további fizetési források, ami egyébként nem jelentéktelen, hogy a diákok fizetnek a könyvtári forrásokért, konzultációkért és a főiskola egyéb összetevőjéért is. De azért a konklúzió az itt van. Teljesen senki sincs vele tisztába, hogyan lesz pénz a MOOC-okból. Bárhol keressük, nem találjuk a konklúziót. De egy dolog biztos, a MOOC-ok nem lehetnek örökké teljes egészében ingyenesek. Robert G. Doyle, Harvard Egyetem dékán helyettese, aki épp az ősz folyamán szerencsénk volt, itt volt a főiskolánkon, és megkérdeztük, hogy egy Harvard Egyetemi professzornak mi a véleménye a MOOC-ról. Nagyon érdekes dolgokat mondott, úgyhogy magyar egyetemeknek érdemes meghallgatni, hogy egyáltalán hogyan nyúljunk ehhez a kérdéshez.
Some universities have limited resources. Harvard is very fortunate, MIT is very fortunate, Yale, other Ivy League schools are quite fortunate to have large endowments, as we call them. People who, endowments are the funds that the school has to help promote programs, build buildings, libraries, et cetera, and MOOCs. If a school's resources are so low that building a MOOC would interfere with its main goal, then I don't think the school should do it. But these schools that do have the resources should do it so that they can share their tremendous resources around the world. I don't think the benefit is tremendous for the university compared to the people who can watch it, because this is something they had no access to. The David Malan computer science course, you don't have access to that unless you're on campus until you have the MOOC, so you can see these things and you can learn. What the universities gain is one of collaboration with citizens around the world. It's one of sharing, as I was mentioning, their tremendous resource.
Igen, hát elmondta még a beszélgetés alatt, hogy szóval a Harvardon azért olyan tananyagtartalom jött össze, amin az összes amerikai elnök közül 8 ott nevelkedett. Tehát, hogy azért ez elég jelentős tananyagtartalom. A következő képen egy picit azt az elképzelésüket szeretném egy kicsit felborzolni, hogy mit fogunk mondani a MOOC-okról a jövőbe vajon? Mit fogunk mondani azokról a technológiákról, online kurzusokról 100 év múlva vagy 200 év múlva? Először egy tanári konferencia 1703-ban. A következőt mondja. A mai diákok már nem tudnak lefejteni egy kérget, hogy azon oldják meg a problémáikat. Teljesen függenek a sokkal drágább palatábláiktól. Mit fognak akkor tenni, ha az leesik és összetörik? Akkor még írni sem lesznek képesek? Hát egy kicsit visszacseng nekem, mert valamelyik nap éppen arról döntöttünk a gyakorliskolában, hogy megengedjük a gyerekeknek, hogy hazavigyék az iPad-eket, amit ugye az oktatáshoz segédeszközként kaptak. És hát bizony ettől rettegünk éppen most, hogy mikor fogják leejteni. 1815. A diákok manapság túlságosan függenek a papírtól. Nem tudják, hogyan írjanak úgy a palatáblán, hogy ne legyen minden csupa krétapor körülöttük. Nem képesek rendesen letörölni a palatáblát. Mihez fognak kezdeni, ha elfogy a papírjuk? Tehát 1815. És hát még 1907-ben is érdekes dolgokat írnak, mert azt mondja, hogy a diákok napjainkban teljesen a tintától függenek. Azt sem tudják, hogy egy késsel hogyan kell kifaragni a ceruzájukat. A toll és a tinta soha nem fogja leváltani a ceruzát, írja ez a Tanárok Országos Egyesülete 1907-ben. Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy 100 év múlva vajon milyen gondolat születik meg. A következő, és már majdnem a végén vagyunk, szintén Pléth Csaba professzor úr. Hát, nem mond kedvező híreket a felsőoktatás számára. Még egy picit meg is rettenhetünk, majd tetszenek látni, hiszen az állásunk sincs biztonságban.
And that relates to the second, to the social issue. Many university teachers in the United States are already criticizing this new online course efforts because they claim that then what happens to us on the long run for the higher education as an industry? That means cutting jobs. And instead of 10 teachers of introductory psychology, you would only have one teacher of introductory psychology and 5 underpaid assistants who are correcting the homeworks. So it involves a lot of social tensions, because it would increase the number of half-employed people who don't have full faculty positions at university, just have an hourly wage or have a contract for a few months and so on. So it is actually a serious social issue about the sociology of higher education. They're not necessarily positive. Of course, the advocates of these say that, oh, then all those 10 people, they won't be fired, they will do research. But that's not what happens at the university.
Hát igen, nem túl biztató, de azért szeretném az itt ülőket biztatni is egy picit. Megkérdeztük tőlük, most ezt nem vetítem be, hogy mit gondolnak, mi lesz 20 év múlva. Majdnem mindegyikük egy bűvös szót kimondott. Azt, hogy nagy valószínűség szerint fogjuk élvezni a közösségi tanulás örömét. Hát én azzal zárnám most az előadásom, hogy az itt ülőknek azt kívánom, hogy 20 év múlva élvezzék a közös tanulás örömét. Köszönöm szépen a figyelmet.